Folytatjuk Csabai Károllyal, az m4privátbankár.hu főszerkesztőjével, a témánk pedig most már az amerikai gazdaság. Hát ugye fogalmazunk úgy, mert csak 9-et kell aludni, hogy az elnök választási eredményt megtudjuk, a várva várt eredményt, ami váratlanul izgalmas lett, mert az, hogy 100 nappal előtte jelöltet váltanak a demokraták, arra nem is tudom, hogy volt-e példa, ennyire nem ismerem
nem
az
volt,
amerikai
nem
történelmet.
Volt, nem volt. Azt mondják, hogy nem volt, igen, de szerintem sem volt.
Nem volt, arra volt már példa egyébként, hogy egy egyszer volt elnök, és egy egyszer választási vereséget szenvedett elnök újraindult. Most nem nevére nem emlékszem, de ez egy több mint 100 évvel ezelőtt volt már erre példa, tehát emiatt nem unikum Donald Trump.
Én emlékszem, amikor fölkeltem aznap, igen.
100 évvel ezelőtt? Jó tudni. És hát arra is volt példa már, hogy nem, arra nem volt példa, hogy színesbőrű női elnök jelöltje legyen.
Nem, az első
csak a női elnök jelöltje volt az Egyesült Államoknak, igen. És arra sem, hogy ilyen idős elnök jelöltje legyen az Egyesült Államoknak, ugye ez Donald Trump, aki korábban az egész kampányát arra építette, hogy lám-lám az ő ellenfele mennyire idős, de hát ez az idős jelölt végül nem indul el újra az elnökválasztáson.
És ugye nála már azért Biden effektusok azért már megfigyelhetők, tehát ugye...
Amennyiben?
Hát amennyiben volt olyan, hogy ő is elfelejtett elmenni kampánynyitókra, 3 órát késett.
Tehát a rockstárok késnek.
Tehát igen. Tehát, hogy már nála is megfigyelhető. Tehát, hogy amivel a Bident savazta, hát most ez nála is előjön. Hát most, ha most belevág, akkor mennyi 83 éves lesz a ciklus végén?
Nem tudom, ezt majd
most
a beszélgetésünk
hány,
végére
mindegy,
megnézzük.
Majd megnézzük, de hát...
De az biztos, hogy egyébként igen, a mostani indulása az azt jelenti egyébként, hogy idősebben indul, mint ahogy előzőleg 4 évvel ezelőtt Joe Biden indult, tehát ez biztos.
Tehát igen, tehát akkor most miről beszélünk?
Igazából, ha más nem, 82 éves lesz egyébként, hogyha mennyire is befejezi, 82-83.
Ez megnyugtató.
Megnyugtató. De hát azért a Madison Square Garden megtelt New Yorkban, több ezeren kinrekedtek a tegnapi gyűlésén, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne lenne támogatottsága, és még az sem biztos, hogy nem fogja megnyerni újra az elnökválasztást.
Fejfej mellett vannak.
Mi várható egyrészt szerinted tőle gazdaságpolitikában? Azokat, amiket elmond a választási kampánygyűlésben, mennyire látod kivitelezhetőnek, megvalósíthatónak, mennyire kell ezeket vajon komolyan venni?
Hát ugye tudjuk, elnézést, tudjuk jól, hogy a választási kampányokban elhangzottakat mennyire kell komolyan venni. Tehát akár a saját házunk táján is, hogyha megnézzük azt, hogy mit ígért a kormány, amikor még nagyon feszes volt a helyzet, nem azt mondom az elmúlt időszakokban, akkor is abban mi valósult meg. Általában ennek a nagy része nem valósul meg. Hát ilyenkor egy kockás papírra elkezdik írogatni azokat a problémákat, amiknek a megoldásával meg lehet nyerni mondjuk a szavazókat. Az érdekes, hogy mind a két jelölt az a adó, persze, tehát alapvetően mindig minden adóval lehet nagyon sok embert behúzni, és mind a két jelölt adócsökkentést szorgalmaz, mind a két jelölt ugye költségvetési kiadásokat növel, hogy a Harris mondta, hogy folytatná azt a programot, amit a Biden kezdett el, fejlesztési programot, ugye, de hát ennek a, tehát ugye, hogy most akkor lépjünk egyen hátra, hogy milyen összegekről van szó. Itt van ez az úgynevezett Felelős Szövetségi Költségvetési Bizottság, amelyik ismertette azt a becslését, hogy a következő 10 évben Harris diadala esetén 3,500, Trump győzelme esetén pedig 7,500 milliárd dollárral fog nőni a költségvetési hiány. Tehát egy államadósság, most se kevés kicsi az amerikai államadósság, mert a GDP-nek teljesen, tehát 100%-án van. Tehát a GDP arányos hiánya. Tehát, hogy ez még inkább beleviszi, de Amerika megteheti, mert Amerika a világ kulcsvalutája. Tehát ő bármeddig el tud adósodni, mi bőszen finanszírozzuk, lásd ugye például a forint gyengülés, tehát ezzel nincs gond, csak hogy nem hiszem, hogy rá fogják állítani ezt a gazdaságot erre a pályára, vagy legalábbis nem fogják tudni megtenni.
Bocsáss meg, hogy közben valók, de biztos vagy te abban, hogy a végtelenségig tudja így magát finanszírozni az Egyesült Államok? Tehát nem kell arra gondolnia, hogy mi van, ha sokak elnökjelölt által a vizionált összeütközés megtörténik Kínával? és mondjuk Kína hirtelen nem vesz állampapírt több száz, akár több ezer milliárd dollár értékben?
Hát ez egy kérdés, igen, persze, de akkor majd vesz más, akkor majd kitalálnak mást, akkor elkezdenek pénzt nyomtatni, ami ugye az inflációt az egekbe veri, és akkor az egész világ bedől. Mert hogyha Amerikában mondjuk akár csak 10% közelébe fölmér az infláció, most el tudod képzelni, hogy annak milyen hatása lesz. Tehát van egy ilyen, igen, Kína, a kínai effektus az nagyon fontos, és a kínai gazdaság is nagyon nagy a súlya, de éppen kiírtam azt a számot, ami nagyon érdekes, hogy az USA gazdasági súlya még mindig a világ teljesítményének mintegy 17-18%-át adja. Ezt most csak kapaszkodjak, az EU és Kína együtt ennyi a részesedése a kettőnek. De az kétségtelen, hogy a Kína előretörése az nagyon fontos kérdés, hogy látjuk, hogy Európa éppen azzal küzd, hogy nem tud mit kezdeni a kínai kihívással, vagy legalábbis nincs rá magyarázat. Ami talán a jó hír most az USA gazdasága szempontjából, hogy az elmúlt időszakban azért jó adatok jöttek ki. Tehát úgy néz ki, mintha maguk mögött hagyták volna az előző, tehát az a COVID utáni korszakot. Na jó, hát ott nincs ugye háború. Bár most nem akarok riogatni, de ugye nagyon sok helyről, egyre több helyről hallunk. Én nekem most például Amerikában kint élő ismerőseim mondták, hogy szinte most már egyre inkább biztosra veszik azt, hogy ha nem a Trump nyer, akkor itt akár még polgárháború is lesz. Most ha Amerikában lesz egy polgárháború, annak a végeken mindenki a levét fogja inni. És
de
akkor
ezt szó szerint mondta az ismerősöd,
hogy ott ők
ilyen, de polgárháborús érzet, vagy azt gondolja, hogy valódi fegyveres összecsapások.
Hát vagy valódi fegyveres. Tehát ami január 6-án megtörtént, 21. január 6-án, az sokkal durvább módon, tehát hogy Trump nem fog belenyugodni, és nem is, lehet, hogy még a Trump belefogni, de a hívei nem fognak belenyugodni abba, hogy ráadásul egy nő, tehát szó szerint így mondta, nem pontosan ezekkel a szavakkal, hogy egy nő és egy afroamerikai. Nem akarok mondom, csak van egy ilyen veszély is. Ha ez a forgatókönyv van, akkor egyébként most visszacsatolok a beszélgetésünk első része, akkor mégis aki Orbán Viktornak kell igazat adni, hogy megvárjuk a választások eredményét, hogy utána mi lesz a költség, de bár továbbra sem tudom elképzelni, hogy ettől miért változik meg nagyon az irány. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy kockázatot rejt tulajdonképpen, hogy mi lesz akkor, hogyha Kamala Harris nyer. Az én közgazdászként pedig nekem az a kockázat, hogyha mi lesz, ha Donald Trump nyer, és megpróbálja azokat az intézkedéseket kvázi bepótolni, amiket az elmúlt 4 évben, amikor nem ő volt az elnök, ő máshogy tette volna, és ez viszont egy hatalmas nagy költségvetési kiadása. Én egyetértek azzal, amit itt elmondtam számokat, hogy ezt több mint kétszeres költségvetési kiadásra kell felkészülni, hogyha a Trump nyer. Tehát ilyen szempontból, ha azt mondom, nem teljesen nyugodt a helyzet, úgy, hogy az amerikai gazdaság, mondom, kicsit magához tért, a legfrissebb üzleti bizalmi index alapján az jóval kedvezőbb, mint az utóbbi időszakban, tehát a dollár erősödik, és ha a dollár erősödik, akkor általában a tőzsde ugye tőzsdének az üzenet van, meg a befektetőknek, hogy minden rendben jól megy. Miközben itt vagyunk 9 nappal a választások előtt, és teljes a bizonytalanság, hogy mi lesz utána.
Ráadásul ugye, hogy még fokozzam az izgalmakat, emeljük a téteket. Nem tudjuk, hogy mit csinál Donald Trump, ha hatalomra kerül az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Igen. Ott van 2 hónap átmenet, amíg ugye hivatalba lép januárban, de hát ott is fogalmazunk úgy, dobhat egy rosszat, hogyha túlságosan hisz az orosz békeszándéknak, miközben mondjuk az orosz békeszándék csak arról szól, hogy a háborús fronton előnyre tegyenek szert az oroszok, és hát ugye több hónapnyi amerikai támogatás kiesés, láttuk, hogy mit okoz az ukránok szemszögéből, most gyakorlatilag nem múlik el úgy nap, hogy ne veszítenének el településeket, tehát ez a 6 hónap nem igazán ledolgozható támogatás hiány.
Miközben az oroszoknál is látjuk azért, hogy azért nem véletlenül, tehát fogy az emberük, és nem véletlenül észak-koreaiakat dobnak be.
Nem tudjuk mondjuk, hogy egyre azt miért teszik, de hát, vannak a furcsa megoldások. Minden esetre, hogy még egyet mondjak, ha Donald Trump veszít, akkor ugye ott lebeg a feje fölött az, hogy elítélhetik számos büntető ügyben, de ha csak egyben is elítéli, gondolom, és börtönbe kell mennie, gondolom, a hívei azt sem fogják akkor túlságosan
Hát valószínűleg nem szorul a Kamala Harris, ami meg az én tanácsomra, de hogyha a Kamala Harris megnyeri az elnökválasztást, akkor én nem dobnék olajat a tűzre. Tehát én akkor azt mondanám, hogy valami... Most ez lehet, hogy nem tűnik nagyon demokratikus megközelítésnek, de akkor biztos, hogy valahogy kiegyeznék a Trump-a, mit tudom én, házi őrizet, bármi, de nem ítélném el, mert az csak tényleg olaj lenne a tűzre. Amit mondtál az ukrán háború, igen, hát ez nagyon nagy kérdés, és látjuk is, és ugye mindenki ezen pörög, és ugye Európa is ezen pörög, mert hogyha Trump... nem nyeri meg, illetve ha Trump nyer, és Trump azt mondja, hogy visszafogja az ukránoknak nyújtott támogatásokat, akkor valakinek be kell ugrania, és Európában, Nyugat-Európában látjuk, hogy mi történt az európai parlamenti választáson, tehát egyre több országban azt mondják, hogy hát mi továbbra is szeretnénk jól élni, és most azért, mert most az oroszoknál, ukránoknál háború van, és szerencsétlen ukránok, oké, sajnáljuk őket minden, de nem mi kárunkra történjen ez, hanem akkor, tehát akkor ne pótoljuk be mi azt a lukat, amit mondjuk az amerikaiak kiszállása okán keletkezett, és akkor viszont megint ott állunk, hogy ha az oroszok egyébként erre várnak, persze, akkor az ukrán támogatás nincs, az ukránk nem nyerik, vagy nem nyerik meg a háborút. Nagyon messze vannak még
akkor. Hát attól
nem jön, messze vannak, hanem hogy ez történik, akkor viszont egy teljesen új forgatókönyv, és ráadásul úgy Európa, hogy egy Európa tényleg majdnem már csonkjain jár, tehát annyi sok probléma van az európai gazdaságban, hogyha még nekik kéne valamiket betömködni, akkor az pláne infláció, recesszió, tehát, és akkor most Európára is mondtam egy nagyon vészforgatóan. Mindig próbálunk mondani a végén valami, a beszélgetés vége felé, de még tehát valami pozitívum, de most elég nehéz mit találni. Tehát annyi bizonytalanság van a világban, hogy még az érdekes, hogy a tőzsdék azok szárnyalnak. Mert pedig a tőzsde 6-9 hónappal általában előre szokta jelezni, hogyha valami baj van. Hát most ez teljesen más világ lehet. Tehát most a tetejére állt a világ, azt látjuk, hogy nem tudod lebeszélni azt az ismerősöd, akkor azt mondja, hogy 25 januárjában, amikor kifutnak ezek a magas állampapírhozamok Magyarországon, akkor mibe tegyem, nem tud lebeszélni, hogy ne vegyen részvényt, mert abba fogja tenni, mert nincs más. Úgyhogy szóval furcsa az egész a piaci reakciók, meg mondom, a dollár erősödés. Én teljesen meglepő, hogy ilyen bizonytalan helyzetben ennyire föl tud erősödni a dollár. De minden, a fundamentális okai megvannak, tehát az amerikai gazdaságból keletkeznek, meg az európai gazdaság gyengesége, meg a kínai gazdaságnak a gyengesége, a gyengélkedé, vagy gyengébb pályára való állása, ez mind csak hát itt...
Még egy kicsit csavardék, aztán szerintem lejövünk erről a szerről. J.D. Vance-nek, az alelnök jelöltnek is volt, a republikánus alelnök jelöltnek egy nyilatkozata, aki azt mondta, hogy hát igen, Ukrajna nem annyira fontos. Ő kiterítette a lapokat,
hát
úgymond,
onnan
és onnan nem. Tájván viszont, ami még messzebb van, ez az viszont nagyon fontos, mert ugye jól gyártják a csippeket. Ha Kína ott valamit valóban szándékozik tenni, akkor az nyilván az amerikai érdekeket sokkal jobban sérti. Egyébként igazából csak az igazat mondta el, de alelnök jelölt szájából ennyire nyíltan kimondva azért ez egy kicsit sokat sejtető volt, és hát ugye J.D. Vance az, aki átveszi a Donald Trumptól a stafétát, ha bármi történik Donald Trumppal, legyen az akármi. Csak így zárásként, ha mondjuk akkor a jövő évet nézzük gazdasági fronton, térjünk egy picit vissza a magyar vizekre, a 6% nyilván nem, de akár a 3%-os a 3%-os gazdasági növekedésre látsz esélyt? Még akkor is, ugye, hogy vegyük azt a verziót, hogy hát nem növekedünk idén annyit, és akkor hát matematikailag hát meg lehet ugrani ezt a
Igen, a bázisba lehet bízni, a bázis hatásba lehet mindig bízni, de azért a bázis hatáshoz is azért én jelen pillanatban látva azt, hogy rottyon van a költségvetés, tehát egyszerűen tényleg amikor szép kártyával akarnak felújítani, tehát a szép kártyát is fel lehet használni fel a lakásfelújításra, csak hogy
már csak
valami, igen, na hát az egy külön műsor tényleg, hogy ebben az országban nyugdíjpénzekkel való bármilyen tevékenység azért az az itt sebeket tép fel a 3000 milliárdos magánnyugdíjpénztári pénz elvétele után. Tehát én azt mondom, hogy választás előtti év lesz, ne feledjük el, 2025-ben osztogatni kell, ne feledjük el, hogy most más teljesen a helyzet, mint 21-ben, mert most följött egy nagyon, nagyon erős, hát egyesek szerint már népszerűbb is, de én azért óva intenék a közvélemény kutatástól itt két ciklus között, de hogy most egy nagyon-nagyon erős ellenfele van a Fidesznek, tehát itt neki osztogatni. Jobban kéne osztogatnia, de most kérdem én, 2000 milliárdot elosztottak 21 végén. Hát hol az a 2000 milliárd? Hát nem látom, hogy honnan jön. Honnan fogja kitermelni a gazdaság azt a 2000 milliárdot? Ja, szokták mondani az ismerősém, hát ott a kínai hitel. A kínai hitelből bármeddig. Aha, igen, csak annak ára van. Tehát ez...
Mert a kínaiak sem úgy szoktak egyébként hitelezni, hogy nyakra főre, ott nagyon megnézik,
hogy azért mondom, hogy egyrészt, és nem csak gazdasági ára van általában az ilyeneknek. Tehát ez ilyen annak politikai ára is van. Tehát miért lenne jobb az, mintha most nem azt mondom, nehogy összekapcsolják, hogy az Európai Unió 20 milliárd eurója, tehát most nem azt mondom, hogy azt fölvezik, és akkor abból osztogasson a kormány, csak hogy könyörgöm, kéne teljesíteni azokat a feltételeket, amivel hozzájuthat a magyar gazdaság ezzel a 20 milliárd euróhoz, és akkor a költségvetés is sokkal jobban néz neki, és akkor valóban el lehetne kezdeni a gazdaságot fejleszteni, vagy folytatni lehetne a gazdaságot fejleszteni ebből a pénzből, mert az, hogy most, ahogy te is bemondtad a hírekben, a KKV-knek most akkor 5-ről levisszem 3,5%-ra, hát ha nincs mire, akkor
nem biztos, hogy hitelt fog
hitelt fölvenni. Hát ők is azért üzletemberként gondolkodnak. Tehát, hogy szumma szumárom, én azt mondom, hogy a bázis alapján egy 2%-os növekedést megkockáztatnék talán, de ez is most föl van írva a felhőbe, hát nem tudom, hogy mi lesz. A 3 meg kötőjel 6%, hát az olyan volt, mint láttunk már Matolcsi György, 7%-át soha nem teljesült. A 95-ben egyébként megnéztem, egyszer volt egy valami átmenet, egy hónap volt, amikor 6%, egy negyed év volt, amikor 6% volt a növekedés 95-ben. Tehát akkor nem ez a kormány volt.
Meg utána jó magas infláció is volt, teljesen más gazdasági
környezet. 28%-os infláció volt, úgyhogy az fűthetett.
Szerintem azt inkább ne akarjuk viszont látni.
Ne is jöjjön vissza, igen.
Csabai Károlyjal beszélgetünk az mfor.privatbankár.hu főszerkesztőjével, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szép napot mindenkinek.